És Jézus is szóba hozza, azt mondja, hogy az özönvíz előtt az emberek ettek, ittak, házasodtak. Nem is sejtették. És úgy fölmerül bennünk a kérdés, hogy Istenem, hát nem látták a bárkát? Hát ott épült a szemük előtt. Hát mekkora figyelmeztetés volt. Lassan épült. Sokáig tartott. Késett az özönvíz. Lehet, hogy most is úgy vagyunk vele, hogy na jó, a kolontár azért egy kicsit arrébb van. Mindennek a vége közel van. És hogy folytatja Péter? Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mi a bölcsesség? Hát nem a tudás. Jó a tudás, jó az ismered. Áldott legyen érte az Úr. Minden tudásnak ő a forrása. És mondja is Dániel könyvében, hogy az utolsó időkben megnövekszik a tudás. Ó, mennyit tudnak a gyermekeink, az unokáink. Ismerek olyan nagymamákat, akiket az unokája tanít a számítógép használatra. De a tudás nem egyenlő a bölcsességgel. A bölcsesség azt jelenti, az Isten félelme, hogy jó döntéseket hozok. Felmérem. Mire mennyi időt, mire mennyi energiát, mire mennyi pénzt, figyelmet, szívet. És azt mondja Péter, tudjátok, ha közel van a vég, már pedig közel van, akkor nagy szükség van bölcsességre. Ó, hogyha ott tudták volna, hogy mindjárt jön az iszap. Hogy összepakoltak volna. Uram, mi van közel? Meddig tart a kegyelmed az én részemre? Hol kell alapvető változást hozni az életemben? Hogy bölcs legyek. És azt mondja Jakabnál, hogy akinek nincs bölcsessége, kérje. Kérje, mert az Istennél megvan, mértéken felül, nem csak csöpögtetni akarja, árasztani ránk. Ó, de nagyszerű, hogyha bölcs döntéseket tudunk hozni, ha józanul élünk, nem veszítjük el a fejünket, nem megyünk az árral, ami körülöttünk sodor, hanem megállunk, és tudjuk, hogy nekünk mi a fontos, mi az, amiből nem engedünk, mihez ragaszkodunk, akármit mond a környezetünk, akármit harsog a média. Mi tudjuk, hogy mi a kincsünk, és mi az Isten parancsa. Na de mihez kell ez az isteni bölcsesség? Ahhoz, hogy imádkozhassunk. Igen. Mert ha nem jó az időbeosztásom, akkor nem biztos, hogy marad időm imádságra. Ha nem azzal kezdem a napot, akkor lehet, hogy már csak akkor jut eszembe, amikor beájulok az ágyba. Ja, Uram! Hogy is telt ez a nap? Ahhoz kell a bölcsesség, a józanság, hogy imádkozhassak. Jó pár könyvet elolvastam az imádságról, de amit most néhány hete fejeztem be, szenzációs. úgy megkívántam az imádságot. Eddig is sokszor megéltem, hogy Jézussal beszélek. Megszólíthatom a Teremtőt, a Mindenhatót. Amikor kinyitom reggel a Bibliámat, arra gondolok, hogy Jézus, leülök a lábadhoz is, és mondjad. Mondjad, téged akarlak hallani. És aztán én is imádkozhatom. Kérhetek, mert azt mondta a mi Urunk, hogy kérjetek és kaptok. Miket kérünk? Mi a szívügyünk? Merünk isteni léptékben kérni, gondolkozni? Múlt héten Pécset voltunk egy nagy női találkozón, és ott Elizabeth Mittelstedt beszélt, a Lydia magazin alapító főszerkesztője. Többen tudjátok róla, hogy ő vajdasági magyar származású, csak egy német férfihez ment feleségül. És ő elmondta a magazin születését, súlyos betegséget kapott. Óriási fájdalmak között volt minden nap. Nem akart élni. Azt kérte az Úrtól, hogy vegye el az életét. Így teher önmagának, teher másoknak. És egyik reggeli csendességében megszólította őt Isten, de azt mondja, hogy ez más volt. Érezte, hogy itt az Úr. A világok Ura. És azt mondta, hogy mit kérsz? Szabad kérni. És először az jutott eszébe, hogy Uram, egy nap fájdalom nélkül. Tehát ez nem méltó kérés. Aztán az jutott eszébe, hogy Istenem, ha születne egy gyermeke, mert gyermektelen vagyok. Milyen természetes vágya egy nőnek, ugye? De erről is úgy érezte, hogy nem. Nem. Most kérhet ennél többet. És azt mondta, hogy Istenem, 10 000 nőt kérek. És kapott. És elindította a Lydia magazint, és nagyon hamar 10 000 olvasója lett. Évekkel később megint egy ilyen különleges csendessége volt, és azt mondta az Isten, hogy mit kérsz? És ő úgy válaszolt, hogy Uram, még egy nullát. És ma 100 000 előfizetője van a Lydia újságnak. Mindennek a vége közel van, legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Istenhez méltók a kéréseink. Persze Isten lehet kérni, én is szoktam. Uram, ez a sütemény jól sikerüljön. Uram, tudod, hogy megyek a városba, és ott nemigen van parkolóhely. Vagy hogy ne jöjjen belém senki, meg én sem másba. Szóval mindent mondhatunk az Úrnak. Na de vannak, hát nem tudom, hogy szabad-e így osztályozni, de nyilván értitek, Istenhez méltó kéréseink. Megtérjen a szomszédasszonyom. Megtérjen a családom. Legyen Gödöllőn gyülekezet. Legyen Gödöllőn női nap, női munka. És lett. Tavasszal kértük. És itt vagyunk. Néha úgy gondolok az imádságra, mint egy feladat. Most ki ne maradjon senki, hosszú a listám. És nemrég pár hete kezdtük a mi női csoportunkban a Filippi levelet, és ott valami gyönyörű van, első rész 8. versben. Mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Ismered ezt az örömmel imádkozást? Uram, hát imádkozhatom. És most nem csak a bajokat sorolom neked. Nem csak a kéréseimet mondom. Imádkozom azokért a nőkért is a gyülekezetben, akikért annyira hálás vagyok. Micsoda testvérnőim vannak, Uram. Ima támogatóim. Áldott legyen az ő neve. Örömmel imádkozhatunk. Na, mostanában ez a célom. Örömmel. Hát egyrészt persze, hogy öröm, hogy beszélhetek az én megváltómmal. Másrészt, hogy tőle kérhetek, hogy hálát adhatok, hogy imádhatom őt. A következő vers 8. Mindenek előtt az egymás iránt való szeretet legyen kitartó bennetek. Mindenek előtt, mindenek előtt. Hát ez az első és legnagyobb parancsolat. Hát ezt hagyta ránk Jézus. Ezt mutatta be, ezért élt, ezért jött, ezért halt meg. Azt mondta, hogy arról fogják megtudni, ugye ismeritek, hogy a tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Miről ismerik itt a városban a gödöllői gyülekezetet? Szép imaházat építettek. Wow. Nagyon jó hír. De arról ismerik, hogy azok, hát azok úgy szeretik egymást, a két hívő összetalálkozik a piacon, hát alig tudnak elválni. Ha valaki beteg, hát csak úgy mennek hozzá látogatni. Összejönnek. Beszélgetnek, jó barátnők, imádkoznak, együtt olvassák az igét. Mindenek előtt a szeretet, mindenek előtt. Olyan hamar valami más jön, feladat, ezt meg kell csinálni. Helyes? Igen, igen. Na de nem a szeretet, hát az a sava borsa. Mit ér egy házasság, ha kiürült belőle a szeretet? Hát társbérlet. Mit ér az anya-gyerek kapcsolat, ha nem a szeretet árad belőle? Mindenek előtt a szeretet. És ugye szülőként, akik megéljük, hogy több gyermeket kaptunk, az a legfontosabb nekünk, hogy a gyerekeink szeressék egymást, hogy jóba legyenek, hogy segítsék egymást. És a mennyei atyának? Rendkívüli időszakba érkezett a családunk. Múlt héten szült a menyem, decemberben várja babáját a fiatalabb lányom, februárban várja a harmadik babáját az idősebb lányom. Úgyhogy pár hete még, mikor mindenki csak úgy gömbölyödött, összejöttek a kismamák, elmentek egy vacsorára, és akkor megbeszélték. Mindenki örül magának is, meg a másik örömének is, cserélik a ruhájukat, megyek az egyikhez, az küldi a másiknak, nekem ebből sok van, ad oda neki. Na, szóval, ámen, ámen, ámen. odafigyelsz a másikra. Szereted, kifejezed, megmondod, megéled. Megint a Filippi levél. Jaj, annyira jó olvasni. Mintha Pál meg Péter összebeszéltek volna. Azt mondja itt Pál, a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Ezért imádkozom. És amikor erről beszélgetünk, nagyon jó beszélgetést adott az Úr, mit mond itt Pál, hogy a szeretet az ismerettel gazdagodjon? Hát nem azt könnyű szeretni, akit alig ismerek? És ha már megismerem a bűneit, a gyengeségeit, hát ezért kezdi Pál ezt a verset úgy, hogy azért imádkozom, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és teljes megértéssel. Ó, ha tudom, mert elmondta, hogy min megy keresztül, hogy sajog a szíve, mi fáj, akkor lehet, hogy jobban megértem, hogy miért olyan. De az ismeret kevés. Azt mondja Pál, hogy teljes megértéssel. Isten nekünk, nőknek adta ezt az isteni tulajdonságot. Hogy megértéssel legyünk, hogy beleérezzünk. Ja, hát ezért ilyen tüskés. Mindenek előtt a szeretet, mindenek előtt. Gazdagodjék ismerettel és teljes megértéssel, és ezt lehet kérni, ezért lehet imádkozni. És úgy folytatja Péter, hogy mert a szeretet sok bűnt elfedez. Le kell leplezni a bűnt? El kell leplezni? Ne. Nem, 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 nem. A hívő közösség nem erre való. Azt mondja János, ha a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Leginkább a közösségben jönnek elő a bűnök. Ugye? Otthon, a gyülekezetben, a munkahelyen, az iskolában, afrikai testvéreimmel nagyon jól el vagyok. Nem zavarjuk egymást. De ha egy közösségben felszínre jön a bűn, micsoda kegyelem, ha Jézusnak a vére megmoshatja, elfedezi. És ekkor jön be a közösség szerepe, ha Jézus megbocsátott, akkor mi pedig fedezzük el. Vége. Vége. Ha az Isten nem emlékszik, azt mondja, de jó lenne ilyenkor feledékenynek lennünk. Mindenek előtt a szeretet, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Ó, testvérek, gyülekezetek, estek szét azért, mert sok éves bűnök nem lettek rendezve. Nem lettek világosságra hozva, és aztán pedig elfedezve. Óriási a felelősségünk, és mi nők ebben sokat védhetünk. Péternek a következő intése, felszólítása, ha mindennek a vége közel van, akkor legyetek vendégszeretők zúgolódás nélkül. Na hát ez igazán női téma. Legyetek vendégszeretők. Mintha kezdene úgy elkopni, kikopni közülünk. Nem tudom, hogy tapasztaljátok. Mikor hívtál meg valakit, bocsánat, utoljára egy ebédre? Vagy egy kávéra, vagy egy teára? Egy egyedülállót a gyülekezetből, egy özvegyasszonyt? Egy diákot, akinek messze laknak a szülei? Vagy egy érdeklődőt? Nagy dolgok szoktak eldőlni egy ebédlőasztal körül. Az Istennek különleges munkája történhet. Evés közben, ó Jézusnak sok ilyen történetéről olvasunk. Legyetek vendégszeretők, drága nőtestvéreim! Zúgolódás nélkül. Na, ez nekem szól, mert úgy néha csinálom, de majdnem, hogy morgok. Legalábbis a rengeteg mosogatni valóért, ami utána valahogy a konyhában, én nem tudom, ott mi történik, megsokszorozódik. Tegnap is akkora halomra értem haza. Na, mindegy. Szóval, zúgolódás nélkül. Milyen jó, amikor hálaadással fejezem be a vendég szeretetet, nem pedig úgy, hogy... Na, szóval, sokat hallunk arról, hogy kinek mi a szeretet nyelve. Hát a mi gyülekezetünkben vannak olyanok, akiknek ez a szeretet nyelve, egy jó ebéd. Na, múltkor is úgy láttam valakin, hogy úgy kezd lanyhulni a buzgósága, és... Tudom, hogy ez a szeretet nyelve. Én nem vagyok egy nagyszakás, akkor összekaptam magam. És úgy evés közben mondta is, hogy szóval dolgozott a szívében az Úr. Milyen lelki ajándékot kaptál? Ja, még ide azért hagyd meséljek röviden az édesanyámokról. Itt van a testvérem is. 50-es években. Páran még emlékezünk rá. Mi is szegények voltunk, 4 gyerek, lelkész család. Debrecenben laktunk. És sokan jöttek hozzánk. Az imaház mellett volt akkor is a lelkipásztor lakás. Jöttek klinikára, orvoshoz, ügyet intézni, és valahogy nagyon sokan, mert nem volt McDonald's, meg Burger King, ott nálunk kötöttek ki, többen úgy ebéd időben, és nem egyszer előfordult, amikor így váratlanul betoppant néha több személy is. Édesanyám behívott a konyhába, azt mondta, na most imádkozzunk, hogy elég legyen. 8-10 éves voltam. Micsoda imatás, ugye? Jobb hián, hát csak annyi jutott. És akkor én figyeltem evés közben, hogy elég volt. Elég. Mindenkinek jutott. Milyen ez az Isten? Aztán vasárnap esténként gyakran behívta az édesanyám az összes diákot. Hát néztem, hogy marad-e még a süteményből. Na mindegy. Szóval az 50-es években erről szólt. Ma nekem nem ez a problémám. Áldott legyen az Úr. De vállalom-e azt a többletfeladatot, ami a vendégszeretettel jár, zúgolódás nélkül? És hát most jön a mai nap témája. Úgy szolgáljatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára. Azért nézem az órát is. Péter valószínű hallotta Jézus mindkét tanítását a sáfárságról. Azt is, amit Máté ír le, azt is, amit Lukács. És amikor arról beszél, hogy mindjárt vége, nem soká megállunk az Isten előtt, akkor hát ez számadást jelent. Hát épp úgy, mint a gazda is, amikor hivatja a szolgákat, hogy na, számoljatok csak be. Mit csináltatok azzal, amit kaptatok? Ismeritek biztos legtöbben ezeket az igéket. Egyenként számon kéri a tulajdonos, hogy mit csináltál? Mit csináltál? Hogy használtad? Többször elolvastam a héten ezeket az igéket, és olyan világos Jézusnak az üzenete, hogy aki nem forgatja, aki nem használja, nem sokszorozza meg, arra kemény büntetés vár. Nem azt fogja mondani Isten, hogy ó, édesem, megértelek, semmi baj. Nem. Gonosz szolga. Tudtad, hogy kaptál, és hogy mire kaptad. És az a különös, hogy Isten nem magának akarja. Amikor jön az egyik, aki éppen csak megtartotta azt az egyet, nem azt mondja neki ott Jézus a példázatban, hogy na add vissza, nem magának kéri, minden az övé, minden, az egész világ az Istené. Azt mondja, annak adjátok. Isten nincs rászorulva arra, amit te teszel meg én. Én vagyok rászorulva arra, hogy amikor megállok előtte, ismeritek az éneket? Meg lesz velem elégedve? Hogy amikor én egyedül, mert oda egyenként fogunk állni, nem úgy, hogy akik október 9-én ott voltak, most jöhetnek. Nem. Egyenként. És amikor Isten az én szemembe néz, vajon meg lesz elégedve? Isten sokféle kegyelmet ránk árasztott. Kegyelmet! Kegyelmet kaptatok! Én időnként, amikor buszon utazom, vagy vonaton, vagy villamoson, úgy szétnézek. Istenem, van itt rajtam kívül még egy hívő? Vagy én vagyok egyedül? Hogy engem kiválasztottál az üdvösségre, a kegyelemre, halálra ítélt vagyok, és kegyelmet kaptam. Na de nem azért, hogy ebben csak örvendezek, azért is, de hogy az Isten sáfára legyek. Ezt a sokféle kegyelmet kell kamatoztatni, továbbadni, szolgálni vele, hasznosítani, forgatni. Ahogy Ibolya mondta, hogyan, Istenem, ma hogyan? Ó, de jó lenne, ha tudnám rá a választ. Dehogy tudom, csak próbálom keresni. És az első szolgálati terület, majd délután beszélgetünk róla, a család. Hát természetes. Ott kell helytállni. de nem parancsolgatással. Nem úgy, hogy jaj annak, aki ebben a konyhában rendetlenséget hagy. Mert itt én megszabom. Persze, jó a rend, legyen is rend, de nem egy ilyen házi sárkány típusként, hanem mint az Isten meg a család szolgája. Úgy elfigyelem a nőket, különböző korosztályt, egyik másik annyira öntudatos, mint hogyha ez a szolgálat, szolgaság már nagyon hiányozna. És Péter ez a nagy apostol, akire Jézus ráépíti a gyülekezetet, az egyházat, azt mondja, hogy szolgaság, szolgálat. Parancsolgatsz otthon, vagy szolgálsz? Jaj, azoknak a menyeknek, akiknek meg akárkinek. Van egy szállómondás a férjem, és köztem valahol egy családban hallottuk, egy kislánytól. Anya az uralkodó a konyhában. Fú, de ennek úgy megvan az éle. Jaj, az Úr őrizzen meg ettől, hogy bármelyik gyerekem így emlegessen. Szóval, hogy az első szolgálati területem a család. És a vége mindennek közel van. Most ezt olyan értelemben mondom, hogy nagyon hamar felnőnek a gyerekek. Ugye, Dórika néni? Ugye, drága fiatal anyukák, amíg belefér, amíg belefér. Mert a vége mindennek közel van. Él még a férjed? Szolgáld, szeresd, mert az ő életének is nem tudod, mikor van vége, vagy a tiednek, és akkor már nem mondhatod neki. Akkor már nem teheted meg. Nem viheted helyette az otthagyott zoknit a szennyesbe. A második szolgálati terület a gyülekezet. Az Isten családja. Ez az Isten családja. És ez túléli a te családodat, az enyémet, az kisebb családokra bomlik, ugye? Az a jó. Amen, amen. Egyszer csak ott maradunk kettecskén, vagy aztán egyszer már csak egyedül. De az Isten családja, az örök, a gyülekezet. Ó, ha megérteném, ha megértenétek, hogy Krisztusnak mit jelent a gyülekezet. Azt mondja, hogy ez a mennyasszonya. Nemrég olvastam valahol egy könyvben. Miért nem cseréli le Isten a népét? Mert szerelmes. Ja? Hát engem lecserélhetne. De nem teszi. Mert szerelmes. Örökké való szeretettel szeret. És téged is, és a te gyülekezetedet is, olyan, amilyen. De az Istennek nagyon kedves. A Jelenések könyvében olvasunk a megdicsőült Jézusról. Övé minden hatalom, dicsőség. János úgy részletezi, hogy ez a fenség, ez a szentség, ez a hatalom milyen külső jegyeket hordoz. Azt mondja, hogy én leestem arccal a földre, és olyan voltam, mint egy halott. Az, aki az utolsó vacsoránál Jézusra hajtja a fejét, az most meglátja, és majdnem belehal a látványba. Ez elé, a Jézus elé fogunk állni egyenként. És azt mondja János, hogy Jézus a mindenható, a királyok királya, az aranygyertyatartók között járkál. És ezek az aranygyertyatartók a gyülekezetek. Jézus nem a tőzsdét figyeli, nem a parlamenteket figyeli, Jézus a gyülekezeteket figyeli. Az ő szíve a gyülekezetnél van. Ez a második szolgálati területünk. Szereted a gyülekezetedet. Szolgálsz. Adod a kincseidet, amiket kaptál. Nagyon értékes neked. Összejössz a nőtestvérekkel. Kinyitjátok a Bibliát, mondjuk a Filippi levelet, vagy Péter levelét, vagy Lukács evangéliumát, és rádöbbentek együtt, hogy egy kincses láda. Ó, Ura! Hát erre eddig nem figyeltem föl. És hogy imádkozhatunk egymásért, és hogy szolgálhatjuk egymást. A második szolgálati terület a gyülekezet, de szolgálati terület. És ezt nőknek különösen aláhúznám. Nem ránk bízta az Úr a vezetést, nem. De az imádságot, a szolgálatot, igen. És a harmadik természetesen a világ, az iskola, a munkahely, ott, ahol megfordulsz, hogy az Isten kegyelmének jó sáfára legyél. Megtudták már tőled, hogy van kegyelem, hogy jó az Isten, hogy megbocsát az Isten, hogy Jézus meghalt, értük is. Hát akkor vagyunk az ő kegyelmének a jó sáfárai, ha ezt tudjuk mondani. És ezután már természetesen folytatja is Péter, hogy aki prédikál, ja, hát az nem én vagyok, ó, nagyszerű, nyugodt lehetek. Nem, nem egészen pontos a fordítás, hanem azt mondja az eredeti, hogy aki szól, aki beszél, ja, ott nők, mi már helyünkön vagyunk. Szóval, aki beszél, az úgy szóljon, mint aki az Isten szavait mondja. Ó, de jó lenne az Isten szavát közvetíteni. Az Isten szavát. És a Jelenések könyve 19. részében van egy nagyszerű ige, mindjárt mondom pontosan. 19:10. A Jézusról szóló bizonyságtétel a prófétaság lelke. A Jézusról szóló bizonyságtétel a prófétaság lelke. Erre vagyunk hívva. Nem többre, nem prédikálásra, hanem hogy bizonyságot tegyünk Jézusról. Azt mondta, hogy lesztek tanúim. És aztán a Korintusi első levél 14. rész első verse pedig azt mondja, törekedjetek a szeretetre, már megint a szeretet, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, leginkább, hogy prófétáljatok. Ja, ha a prófétálás a Krisztusról szóló bizonyságtétel, legalábbis az egyik ága, azt mondja Pál, hogy erre törekedni kell, mert aki erre törekszik, az megkapja. Szoktam itt mesélni a nagymamánkról, most nem teszem. Én nem tudom, hogy ő törekedette erre, vagy csak úgy kapta, De hogy nemigen találkozott emberrel, akinek ne beszélt volna Jézusról, erre én vagyok a tanú. Mert láttam és hallottam. Ó, ha a beszédünk egyre inkább bizonyságtétel lenne. Persze nem állandóan ezt kell mondani, de úgy átragyogna a szavainkon, olyan egész természetesen. Úgy nem esne rosszul azt mondani, hogy ezt az Úr tette, vagy imádkozzunk, vagy bízzál az Úrban, nézz rá a mindenhatóra. Hogyha ezek nem kegyes szavak lennének, amiket az imaházban használunk, hanem a konyhában is, meg a villamoson is, meg bárhol, hogy aki szól, az úgy beszéljen, mint aki az Isten szavát mondja, és aki szolgál, azzal az erővel. Ó, biztosan sokan ismerünk olyan nőket, akikből alig néztük ki, hogy még ezt is bírják. Még ezt a terhet is viszik. Még erre is kaptak erőt. Ja, ha az Isten erejéből lehet, ha nem erőlködés az egész, ha nem izzadságszagú, ha nem arról szól, hogy én mire vagyok képes, jaj, az Úr őrizzen, hanem arról szól, hogy az Isten erre is erőt ad, ezt is el tudom végezni vele, az ő kegyelméből, ahogy Jézus mondja, hogy úgy fénylék a ti világosságotok. Ó, hányszor kérdeztem Jézus, hogy? Miért nem mondod? Hogyan? Azt mondja csak annyit, hogy úgy, hogy látva az emberek a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyát. Biztos, hogy Péter ezt is hallotta. A hegyi beszédnek ezeket a döbbenetes, csodálatos szavait. És amikor erről beszél, akkor nem csoda, hogy így fejezi be, hogy övé a dicsőség. Örökkön örökké. Ámen. Bárcsak a mi életünk is így fejeződne be. Amen.